kellemes húsvéti ünnepeket kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Elviszem önöket a világ legszebb szigeteire. Ha már sok-sok évvel ezelőtt írtam egy könyvet a világ legszebb szigeteiről, most azt gondolom, hogy a húsvéti kikapcsolódás közepette érdemes lesz velem tartaniuk képzeletben, hogy bebarangoljuk ezeket a mesés tájakat az elkövetkezendő egy órában. Ha eszik a finom reggelit, vagy akár már készülődnek arra, hogy nem sokára már ehetnek, tényleg, és a húsvéti songát is megkóstolhatják, nos, közben tartsanak velem, és utazzunk együtt a világ legszebb szigeteire. Gyerekkoromban mindig is érdekeltek a fantasztikus vidékek, és eljutottam a Föld legeldugottabb országaiból is nagyon sokban. Turisztikai filmeket készítettem a világ számos televíziós csatornájának, és volt olyan időszak, amikor itthon csak annyi időt töltöttem, hogy tiszta ruhát pakoljak a bőröndbe. A sok-sok felejtetlen élmény közül a legcsodálatosabbak talán az apró szigeteken eltöltött napok voltak. Persze minden élményt meghatároz az, hogy kivel utazol. Nyilván, amikor a három gyermekemben van egy 7 éves Fülöp, egy 5 éves Jázmin, és egy 3 éves Milla nevű gyermekem. Nos, hát akkor az teljesen más típusú nyaralás, pihenés, mint amikor dolgozni mentem, de azzal együtt sok-sok év elteltével is tényleg össze tudnám rakni a világ legszebb szigeteit, úgyhogy így is teszek. Mert hogy könyvet is írtam a világ legszebb szigeteiről, de hát egyáltalán milyen szempontok figyelembevételével lehetett ezt megalkotni. Például, hogy milyen szép a sziget, mennyire szemegyönyörködtető a látvány az, amikor először pillantjuk meg a tenger kicsin gyöngyszemét például. Aztán a sziget minden egyes része szép, vagy csak bizonyos területek? Tehát az esztétikum összhangja is fontos, hogy vannak olyan szigetek, ahol tényleg gyönyörű tengerparti szakaszokat találunk, és másik része meg gyakorlatilag olyan, hogy ha valaki ott száll meg, akkor nagy csalódás lesz számára a vakáció. Mennyire furcsa, meghökkentő az elénk táruló látvány, tehát az érdekesség, az exotikum is szempont, amikor sorba vesszük a szigeteket, és jó magam a szórakozási lehetőségeket is fontos szempontnak ítéltem meg, mennyire élménydús a sziget. Amikor azt mondjuk, hogy a világ legszebb szigetei, az élményhez az is hozzájárul, hogy mennyire jól tudunk ott szórakozni. És ötösként számba vettem azt is, ötödik pontként, hogy mennyire érezheti magát biztonságban a turista. Például a venezuelai Margarita sziget gyönyörű volt, csak hát gyakran kirabolták a turistákat, emiatt aztán nem lehetett az a világ legszebb szigete, legalábbis az én rangsoromban. Amikor a világ legszebb szigeteiről írtam, akkor 35 szigetet mutattam be, és a 36-nak megjelöltem a Margit szigetet, de a Margit szigetet csak azért, hogy a pontok értékeit azok is meg tudják ítélni, akiknek még nem adatott meg, hogy bármelyik szigetre eljussanak, és akkor tudtak viszonyítani. Tehát, hogyha az exotikum például a Margit sziget esetében mondjuk 2-es erősségű, na hát akkor tudták, hogy milyen a 6-os vagy nagyobb számú egy másik szigetnél. És volt egy összehasonlítási alap is, és akkor ki lehetett találni, hogy mi alapján is pontoztam. Ez alapján akkor is, meg most is azt gondolom, hogy azért Bora Bora méltán a leggyönyörűbb sziget talán a világon, legalábbis nálam az első helyre jutott, és most is azt gondolom, hogy Bora Bora akárki csinálja a rangsort, vagy akármilyen módszerrel, hát nekem nyilván azért volt összehasonlítási alapom, hiszen akkor rengeteget jártam a világot akkoriban még. Azt hiszem, hogy Bora Bora tényleg a francia-piranéziai gyöngyszem mesebeli. Találkoztam ott egyébként egy Leon nevű fiatalemberrel, hát akkor még fiatalember volt, amikor utoljára ott jártam, és ő azt mondta, hogy egyébként neki 9 gyermeke van, és hát a pálmafák alatt azért az embernek megjön a kedve arra, hogy jól érezze magát a feleségével, és hát Leon maori származású, és amikor ott voltam, akkor 12 éve kísérte már a turistákat rájasimogatásra, ami abból állt, hogy egy 20 személyes csónakból, vagy csónakkal a partról kivitték az embert a melligérő vízbe, és ott a polinézek egy benzinszínű titokzatos folyadékot locsoltak a tengerbe. Valamiért ezt nagyon szerethették a ráják, mert hogy 40-50 azonnal odajött a csónak köré. És aztán már a turisták is belevetették magukat a vízbe, és hát megfogdoshatták a vízi szörnyeket. Egyébként cápa nézegetésre is elvittek minket Bora Borán. Száraz húst szórtak a vízbe, és az odaszoktatott ragadozók 20-30 centire úsztak el tőlünk. Úgy, hogy itt semmiféle védőháló vagy ilyesmi nem volt, hanem gyakorlatilag két csónak közé kihúztak egy kötelet, és akkor abba lehetett kapaszkodni. De ott voltak rögtön mellettünk a cápák. Egyébként erről nagyon sok fotót is készítettek. Hát nem én, mert én akkor ott voltam benne a vízbe, hanem a csónakból fotóztak minket. Bora Bora csodaszép, fehér homokos tengerparti szakaszai vannak, és még a közép-amerikai strandokat is felülmúlja néhány helyen ez a gyönyörű fehér homokos rész. Egyébként nem mindenhol fehér a homok. A sziget részben vulkanikus eredetű, vannak gyönyörű kis apró atollok és korallzátonyok, ezek nagyon szépek, de az biztos, hogy itt azért van olyan rész, ami nem annyira gyönyörű, viszont cserébe, ami meg szép, ott a zöldeskék lagunában piros, sárga, meg zebracsikos halak is úszkálnak, és van bőven szórakozási lehetőség. A hotelek Bora-Borán a tenger fölött és a tengerparton helyezkednek el, tulajdonképpen luxus bungalókról van szó általában. 32 kilométer kerületű sziget, és az 5000 lakó közül a többség a turisták kiszolgálására rendezkedett be. Rengeteg a pareo árus. A pareo az helyi motivumokkal díszített kendő, és a legtöbb itteni polinéznek az egyetlen fontos, igazán fontos ruhadarabja. Úgyhogy nagyon szép Bora-Bora, és mellette ott van Morea, a Tikivilis színház, meg sok más polinéz gyönyörűség. Úgyhogy valóban a francia-polinéziai szigetek nagyon-nagyon szépek, tehát Morea is a világ legszebb szigetei közé tartozik, ahol egyébként delfinekkel is úszhatunk együtt, és a pálmafák tényleg a víz fölé hajolnak. Nagyon szép ez valóban. A Seychelles-szigetek nálam szintén a világ legszebb szigetei közé tartoznak, bár itt is a véleményem az, hogy több sziget is van, és van, amelyik elképesztően gyönyörű, és van, ami egy kicsit talán csalódás lehet. Tehát itt sem mindegy, hogy melyik részt nézzük meg. A kalózok egyébként a három fivér és a hét nővér szigetének is nevezték a helyet, mivel Seychelles három nagyobb, hét közepes és rengeteg apró korallszigetből áll. 1976 óta független a Seychelles szigetek, és érdekes az, hogy sokáig piros-fehér-zöld volt a lobogójuk. Abban különbözött a magyar zászlótól, hogy nekik középen a tengert idéző hullámok voltak, és nem egyenes vonallal választották el őket, de nem zöld-fehér-piros, mint az olasz, hanem tényleg piros-fehér-zöld, így ugyanaz volt a sorrend is. Aztán hozzátették még a kéket és a sárgát, most már nem lehet összekeverni semmilyen más zászlóval. A legnagyobb sziget Mahé, és itt fekszik a főváros Victoria is, 60 ezeren laknak a legnagyobb településen, úgyhogy viszonylag népes is. De hogyha Seychellesre utazunk, akkor Ladig a legszebb sziget, mint említettem, itt több sziget is van, de a Seychelles-szigeteknek a legszebbje ez Ladig, ez bátran merem vállalni, mert hogy itt vannak a gyönyörű márványfehér homokú partok, és itt találhatóak azok a gránit sziklák, amelyek oly sok képeslapról meg instaposztról visszaköszönnek. Seychelles híres az óriás teknősökről, és érdekes, hogy amikor ott jártam, akkor nagyon sok teknős rendszámot viselt. Mert hogy volt a nagy teknőt számlálás, és annak idején piros festékkel egy számot festettek a többi állat hátára, akiket már megszámoltak, különben nehezen lehetett volna őket számba venni, úgyhogy nagyon fura volt, hogy sokan rendszámos teknősök. Tehát ez gondolom azóta lekopott, úgyhogy a Seychelles-szigetek tényleg benne van a top szigetek között, hogyha megnézzük. Ladig például mesebelé mondom, ez az, ami talán a legszebb. Itt van egyébként egy kókuszfeldolgozó, és bivajfogattal mehetünk a legkülönbözőbb helyekre itt. A Maldív-szigetek szintén a világ legszebb szigetei közé tartoznak, tehát nálam egyébként a negyedik lett a Maldív-szigetek, mesebeli valóban a Maldív-szigetek jó pár atollja. A magyar turisták közül is sokan elmentek már ide, az utóbbi időben növekedett a magyar turisták száma, majdnem az 5000-et is elértük, azt először 3500-al döntöttünk csúcsot, aztán ment fölfele, mondom most 5000 körül állt meg, de hát ahhoz képest, amikor én először voltam még a 90-es évek közepén, elején, igazából talán 92-ben, 3-ban, hát akkor jó, ha egy tucatnyi magyar turistát megszámoltak egy évben, hát ahhoz képest meg nagyon sokan elkezdtek ide menni. Egyébként az Indiai-óceán leghalgazdagabb vidékén, az egykori Ceylontól, Sri Lankától 600 kilométerre fekszik 2000 atoll, vagyis korallzátony, és a legnagyobb sem nagyobb, mint a mi Margit-szigetünk. A Maldív-szigetek pont ezért csodás, mert apró kicsi szigetek, a pálmafák a víz fölé hajolnak, és itt tényleg hófehér a homok. Itt is lehet azért olyan partszakaszra elmenni, vagy olyan szigetre, amire azt mondom, hogy nagyon olcsó, de hát ha már eljöttünk a Maldív-szigetre, akkor nem ezen kellett volna spórolni, mert annyira nem tökéletes a homok, tehát itt is van olyan, ahol lehet fogást találni, de itt nehezebb, mert itt egy sziget általában egy szálloda, és ha ezekbe a szállodaszigetekbe bemegyünk, és itt lakunk pár napot, akkor az mesebeli élmény, mert pálmafák vannak, mindenhol fehér homok, végig mezitláb sétálgathatunk, utak nincsenek. Sun Islanden meg néhány nagyobb szigeten van olyan út, ahol kerékpárral vagy elektromos golfkocsival lehet közlekedni, autók a fővárosban vannak. Az óceánban sokat szápad, de errefelé nem támadnak emberre, mert elegendő táplálékot találnak maguknak, és hát tényleg mesebeli. Ez is a Maldív-szigetek jó pár helye olyan, hogy álomba illő. És az is érdekes, hogy muszlimok ugyan a helybeliek, de például nem Mekka felé néznek a mesetek bejárata nem oda néz, hanem a felkelő nap irányába. Tehát egy kicsit még a régi vallások is keveredtek az iszlámmal, bár ugye muszlimok az itt élők többségükben. A főváros legszembetűnőbb pontja egyébként egy aranykupolás mecset. Ezt látjuk meg először, amikor közeledünk a város felé, akár repülővel, akár hajóval. A Maldív asszonyok nincsenek elzárva, és férjük engedélye nélkül fedetlenül is járhatnak az utcán. Az első nagy nemzetközi szálloda komplexum az a Kurumba volt, 1972 óta beszélhetünk itt komolyabb idegenforgalomról, de a 80-as években lendült, 80-as évek végén fel a Maldív-szigetek idegenforgalma, hát most meg már csúcsra jár, hogyha éppenséggel le tudnak szállni a gépek. Hát most ugye főleg a Qatar Airways Emirates nem nagyon tud ide vinni utasokat, úgyhogy most megint nehéz időszakot élnek meg a Maldív szállodatulajdonosok. Bár hozzáteszem, azért annyira nem kell őket sajnálni, mert a szállodatulajdonosok többsége nem Maldív vállalkozó, hanem vannak köztük szingalézek, németek, franciák, bérbe veszik a szigetet, és itt üzemeltetik a hotelt, tehát általában de nem tulajdonként kapják ezeket meg. Egyébként a nemzetközi repülőtér Hulhule szigetén épült meg 1981-ben csak. A területet, hogy elég hosszú legyen a kifutópálya, korallal töltötték fel, úgyhogy egyébként a meghosszabbított sziget maga a repülőtér, az egész sziget egy repülőtér, és aztán ott van mellette mindjárt a fősziget, oda meg át lehet menni hídon. Sun Island nekem a nagy kedvencem, Nászúton is itt voltam egyébként. Mauritius nálam az ötödik lett a világ legszebb szállodájának a sorában, és valóban a dodó meg a golfpályák ez jut eszembe Mauritiusról, mert hogy Mauritius címerállata a dodó, ez egy ritka, nagy és kövér madár volt, a hatalmas hasától még repülni sem bírt, nem csoda, hogy a kalózok valamennyit elkapták és megették, több mint 200 éve főzték meg az utolsó dodót, de hát a dodó azóta is egy picit a jelképe lényegében a buta nagy dolgoknak, meg hogy úristen, hát a dodó akkor azt jelenti, hogy egy kicsit azért süsüke, de az biztos, hogy a dodó aranyos is. Hát tudjuk jól a filmekből is, hogy hatalmas nagy madár, és békésen várta, hogy elkapják, aztán meg is főzték mindet. A dodó húsáról legendák keringtek, mert hogy Mauritiuson régen a tengeri rablók feltöltötték a készleteiket, mert hogy a sziget bővelkedik gyorsfolyású patakokba, ráadásul rengeteg a vadon termő gyümölcs is. Aztán a franciák meg az angolok foglalták el a szigetet, már a Mauritius független ország lett, dodók pedig már nincsenek, de azért még mindig a címerállat meg a jelkép, mert ilyen hatalmas, kedves, barátságos madár sehol máshogy nem volt korábban, hát most már Mauritiuson sincsen. Óriási ananász ültetvények is vannak. Egyébként bokron nő az ananász, tehát ezek nem fák, hanem bokrok, és legkülönbözőbb érdekes kis ültetvényeket látjuk még Mauritiuson. Ez is jó pofa. Meg hát van fehér homokos tengerparti szakasz. Itt nem annyira üdezöld volt a tengerpart azért, mint mondjuk a Maldívon, vagy Bora Bora egyes részein, kis Bora Borához tartozó szigeteken, atollokon, de attól még nagyon kellemes. Tehát Mauritius méltán került be a legjobb szigetek, legszebb szigetek közé. Saint Martin pedig egy karib-tengeri sziget, a fele francia, fele holland. Annak idején versenyfutás döntött a földdarab sorsáról, ugyanis a holland és a francia gyarmatosítók nem akartak harcolni egymással, úgyhogy úgy határoztak, hogy futással döntik el, mekkora terület legyen francia és mekkora holland. Az egyik oldalán egy matróz, a másikon meg a hajósinas gyűrközött neki. Mivel a francia gyorsabb volt, ezért nem pont Saint Martin felénél találkoztak, a francia terület egy kicsit nagyobb lett. Gyönyörű Saint Martin, nekem nagyon tetszett. A repülők azok majd, hogy nem leszállnak szinte a tengerparton, van egy strand, hogy ott mennek el közvetlenül felettünk a repülők, tényleg elég félelmetes, meg érdekes. Türkizes, kékes a víz, hófehér a homok, vannak pálmafák is, amelyek a víz fölé lógnak, bár nincs annyi, mint a Maldív-szigeteken. A hőmérséklet minden hónapban 30 fok körüli, és amikor a tengert hidegnek mondják a helyiek, akkor 24 fokra lehűl. A sziget egyik felén nagyon hosszú ideig francia frankkal lehetett fizetni, most már ugye euróval, a másik felén meg holland, antillai holland guldennel, meg tényleg ilyen holland pénzekkel, de hát most már eurót használnak mindenhol, és a kaszinók meg mindenféle pénzt elfogadnak. Margarita szigetét én a hetediknek tettem, Venezuelához tartozó gyönyörű üdülőparadicsom, és hát itt azért kaptam a hetes számot, mert nem mondható éppen biztonságosnak, de gyönyörű, főleg a Laresztinia laguna pedig nagyon-nagyon egzotikus, és tényleg mesebeli az, hogy milyen fehér itt a homok, meg nagyon kellemes a fürdőzés, de az kétségtelen, hogy azért az üzletközpontok érdekesek, de nem túl biztonságos itt ellenni. Tehát itt volt nekem olyan kalandom, hogy meg akarták állítani az autót, és tényleg padlógázzal lehetett tovább menni, hogy ne legyen ebből súlyosabb gond. Meg hát meséltek mindenfélét. Tehát akkoriban egy új útlevél 160 ezer forintnak megfelelő összegbe került, lehetett venni jogosítványt, de hát úgyse kéri senki, felesleges, mondták a helyiek, és nagyon sok olyan európai volt, aki idejött, mert gyorsan távozni kellett otthonról, és akkor 5-6 millió forintba került az első év, hogyha hirtelen kellett a hazájukból távozniuk, hát akkor jár, akkor ez már régen volt, hát ma már Venezuela Margarita Islandje nem így működik, de akkor még legendákat meséltek ott a helyiek, meg akikkel találkoztunk. Érdekes egyébként, hogy voltak ilyen sárga, rózsaszínű, kék, dél-amerikai típusú házak, rengeteg, és viszonylag modernek is voltak köztük. Tehát egyáltalán nem látszott azt, hogy szegények lennének itt a venezuelai Margarita Islanden a lakók. A nagyon szép szigetek közé betettem Kubát is, mégpedig azért, mert van olyan része, főleg Varadero környéke, ahol a pálmafás, fehérhomokos strandok meseszerűek, és valóban féktelen fiesták részesei lehetünk a fővenyen. Tehát a látványban lehet, hogy a Maldív megelőzi, Bora Bora is szintén, ugyanakkor a hangulat, a szórakozási lehetőségek száma azért Kubában bőséges. Hát most tudom, hogy nem biztos, hogy most mennék Kubába, bár voltam több mint egy tucatszor, és nagyon-nagyon élveztem minden alkalommal, de hát most egyrészt nehézségeik vannak, másrészt tudjuk jól, hogy lehet, hogy itt azért nem sokára már gyorsan kell távozniuk a turistáknak, nem tudom, mi lesz ebből. Majd a világvezetői eldöntik, de nekem mindig is érdekes volt az, hogy még mindig régi limuzinokkal is járnak, meg itt láttam először hatajtós zsiguli limuzint, amit úgy raktak össze, hogy két zsigulit összetoltak, az egyiknél az elejét, a másiknál a hátulját, és hatajtós zsiguli limuzin repesztett az utakon. Itt a világ legszebb szállodai könyvemben még fotót is betettem, mert ez annyira érdekes volt. És hát hatalmas nagy bulik vannak esténként, vannak 4-5 csillagos szállodák is, az úszómedencék is pompásak, de azért azt tudni kell, hogy miután már beengedték a kanadai meg amerikai turistákat, ez felvitte az árakat, sőt, hát előtte jöttek nagyon sokan Oroszországból, és az is felvitte az árakat, és összességében azért nem érte el a szállodák szintje azt, amit mondjuk Közép-Kelet-Európában is már megszoktunk, nem csak Nyugat-Európában. Úgyhogy azért ezt mindenképpen tudni kell. De hát szórakozás, hát ez végtelen mennyiségű volt. Még van egy olyan fotóm is, amikor egy kajmánnal a vállamon lefotóztak, és emlékszem, hogy ez tényleg pazar volt, minden itteni élmény. Huahines szigetét én 9-nek írtam, amikor a világ legszebb szigeteiről írtam, mégpedig azért, mert ez mesebeli kis sziget, gyönyörű kis paradicsomi partszakaszokkal, valóban álomszerű volt az egész, és a 10. helyet ért el nálam a világ legszebb szigetének listáján Dominika, a Dominikai Köztársaság. Ugye két Dominika is van, azért azt érdemes mindenképpen tudni. Az egyik a Dominikai Köztársaság. Hát igazából ez az, ahol vannak klasszikus, gyönyörű pálmafás strandok, meg hasonlók. A másik, a Dominikai Közösség, ott általában esik az eső, meg nem túlságosan jó az idő. Úgyhogy a Dominikai Köztársaságnak van egy mesebeli gyönyörű partszakasza, és ez ilyen hatalmas, óriási 200 kilométeren keresztül húzódó szakasz, rész, fehér homokos strand. Hát itt is vannak azért kevésbé szép részek is, de ez a Punta Cana nevezetű szakasz, ez mesebeli. És hát a Dominikai Köztársasághoz tartozik egy kis sziget, ez a Saona szigete. Ha ide átmegyünk, akkor ez valóban álomszerű, Én a Tantúra utazási irodával voltam még egy tanulmányúton, amikor ide akartak csártereket üzemeltetni, aztán később üzemeltettek is különjáratú gépeket, még Harci Tiborékkal, tényleg a 90-es évek közepe, talán 95-ben volt emlékeim szerint, igen, mert 94-ben tájföldi nagy tanulmányút volt, és 95-ben pedig kint voltunk, aztán utána el is indultak a Dominika csárterek, talán még abban az évben, és csináltam egy filmet is a Dominikai Köztársaságról, és hát soha nem felejtem el, hogy az egyik leendő viszonteladó utazási irodás, még ugye hát a rendszerváltás után pár évvel történt mindez, megállt, és akkor elkezdett így hálálkodni, hogy hát áldja meg az Úristen a Tantúra első emberét, második emberét, és akkor szépen megáldotta az összes emberét az utazási irodának, mert annyira boldog volt, hogy ilyen mesebeli helyre eljutott, mint utazási irodás, és tényleg álomszerű volt, egy zöld víz, állt a víz, meleg volt a víz, pálmák a víz fölé hajoltak, hófehér homok, és a paradicsom, hát így képzelt el az ember. Ilyenek voltak a posztereken, amelyeket kitettünk a szobába, már hogyha megengedték a szülők, mert én is szerettem volna pálmafás posztert, de apám meg az őszi tájat szerette, úgyhogy őszi táj lett a szobámba. Hát most már szeretem az őszi tájat is, meg a pálmafás tájakat is, most már mindéket megszerettem, de a szobámba meg térkép van most, úgyhogy akkor apám még döntötték el, hogy mi legyen, most meg a feleségem. De azzal együtt ez egy nagyon szép sziget, tehát a Dominikai Köztársaság tényleg tipikusan az a hely, ahol nem fogunk csalódni, hogy milyen szép a part, nem fogunk csalódni abban, hogy így a finom omlós korall körbeöleli a lábunkat, nagyon kellemes a homok, szinte áll a víz jó pár helyen, és a strandolás, a napozás az gyönyörű lesz, és mellette a szállodák közül vannak all-inkluzívak, nem lesz hasmenésünk, tehát itt jó a higiéniai viszony, úgyhogy azzal sincsen semmilyen probléma. És soha nem felejtem el, hogy a Galapagos-szigeteken még egy hatalmas nagy halat is kifogta, de tényleg most, amikor így mesélek mindezekről, akkor pont a könyvet magam előtt tartom, és nézem a fotót, és így magam is azt mondom, hogy hát ez egész komoly teljesítmény volt tőlem. Én egyébként nem gondoltam volna, hogy lehet horgászni a Galapagoson, de hát sok mindent nem gondoltam, mielőtt oda utaztam. Az se például, hogy van olyan kellemes, homokos, kicsit ilyen fehéres, sárgás, homokos partszakasz, amire azt mondom, hogy hát ez mesébeli illően szép, mert nem csak vadregényes, meg érdekes a Galapagos-szigetek, hanem van olyan kellemes része, ahol tudunk fürödni, és tudunk búvárkodni, és hát hihetetlen, hogy milyen állatokat lehet látni, de hogy horgászni is lehet, hát arra tényleg nem gondoltam. Egyébként ami furcsa, hogy a leggyönyörűbb fehérhomokú tengerparti pihenőhelyek Santa Cruz szigetén, hát ott azért azt gondolom, hogy nehéz pihenni, mert azonnal megtámadtak a jól megtermett legyek, és amikor rászálltak a bőrömre, szinte kiáltottam a fájdalomtól, mert így belemélyeztették valami kis csápjukat, vagy valamiüket a bőrömbe, és még elhessegetni sem lehetett a szörnyű rovarokat, mert azonnal újra támadtak. Mivel a Galapagos-szigetek fokozottan védett, emiatt gondolom senki nem bántotta őket alapesetben, legalábbis nem féltek az embertől, még a törölközővel hadonászó embertől se, úgyhogy bármi szégyen, nem maradt más hátra, mint a futás, úgyhogy magunk mögött hagyva az államszét tengerpartot el kellett szaladni a fehér homokos partról Galapagoson, mert tényleg a legyeket nem tudtuk elviselni, de mondom, nem ilyen normál legyek voltak, hanem rászállt a karomra, és egy fizikai fájdalmat éreztem. És miközben szaladtunk, még láttuk leszállni a gyönyörű rózsaszínű flamingókat a tó környékén, de hát akkor már nem érdekelt, csak menjek el onnan. Nagyon szép volt egyébként, bár nem mennék oda-vissza. Ezzel együtt a Galapagoson 20 évvel később megint jártam, meghívott az ekvádori kormány, és bejárhattam a turisztikailag fontos területeket. Nagyon-nagyon érdekes a Galapagos valóban. Hát sokáig azt olvastam mindenhol, hogy hát külön engedély kell, hogy ide jöjjünk. Hát az engedély a $100, mert hogy ennyi a belépő, és vannak már a turisták kedvéért külön kijelölt útvonalak bizonyos szigeteken, ha onnan nem térünk le, akkor nagy baj nincsen. Egyébként meg hatalmas, óriási igónákat, gyíkokat lehet itt látni, aranyszínűeket is, meg feketéket is. Az aranyszínűek azok kaktuszt tesznek, a feketék azok meg tengeri igónák és halat tesznek főleg. De tökéletesen látható például egy vízfelszíni, meg egy magasabban fekvő vulkáni kráter, például Bartolomé szigetén, ahol csodálatosak a természet formálta a sziklák. És az itteni tűzhányó tetejéről a legpompásabb a kilátás arra az öbölre, ahol a tűfok szikla található. Az a Galapagosz egyik jelképe a tűfok szikla, mert hogy egy tényleg hatalmas, nagyon-nagyon csúcsos szikláról van szó. És apró termetű galapagoszi pingvinekkel is úsztam együtt. Ferdinanda, Izabella meg Bartolomé szigetén élnek ezek, és az egyenlítőnél vagyunk, mégis megélnek a pingvinek, mert hogy az áramlatok miatt a víz hideg. Mondjuk nem volt annyira hideg, hogy én fázzak, tehát itt is voltam vízben, meg aztán 20 évvel később búvárkodtam, és oroszlánfókákkal is úsztam együtt, meg lehet pörölytszápákkal is együtt úszni, és a szigetek közötti tengerszakaszon még horgászni is lehet. És a pingvinek tényleg viszonylag közel odaúsznak, mert itt általában az állatok nem félnek az embertől. Hát az emberek nem is bántják őket. Óriás teknősöket is láttam. Az egyik nagy galapagoszi szigeten, Santa Cruzon óriásira nőnek a teknősök, és 150 éves volt az egyik. Nem csoda, hogy ilyen hosszú ideig élnek, úgyhogy nem kell túl sokat idegeskedniük. Santa Cruz középső része egyébként, ez ugye a fősziget a Galapagos szigetcsoportnál, hihetetlenül zöld és igen csapadékos. Tehát más és más mindegyik sziget. Itt tényleg nem egyformák. Santa Cruznál van fehér homokos tengerparti szakasz is, meg van olyan is, ami hihetetlenül zöld, ugye Santa Cruz középső része, és sokat esik az eső, és az ilyen dzsungelszerű. Meg van olyan nagyon érdekes galapagoszi sziget, 48 sziget van összesen, ami teljesen kopár, és szinte horrorisztikus. Rengeteg fa nő rajta, csak a fákon nincs levél. Mert hogy nagyon sok a madár, és annyira éhesek, hogy még a leveleket is megették. És van, amelyik azért ezzel együtt is, ezzel-azzal elélegél, és tojásokat tojnak, és ezeket a fa tetejére épített fészekbe tolják, de mivel a fákon nincsen levél, mert mindent leeszte a rengeteg madár, mert hogy túlszaporodtak, és ugye ide nem engednek be kutyát, macskát, semmit se, tehát senki nem bántja őket, ugye a kutya se bántja őket, igaz ez a mondás. Emiatt hát irgalmatlan mennyiségű madár van, a madarak azok ott üldögélnek az ágakon, és részben szaporodnak, részben pedig megpusztulnak, mert nincsen egész egyszerűen élelem. Viszont, hogyha tojást raknak, akkor a tojás az látszik, ahogy a puszta ágakon ott van a tojás, mert nem tudnak a levelet is használni a fészeképítéshez. Hát nagyon furcsa látvány volt tényleg, ez nagyon, nagyon érdekes, hogy így, na hova vezet a természet, hogyha nincsen mondjuk természetes ellensége az adott területen a madárnak, hát oda vezet, hogy gyakorlatilag a fáknak nem lesz levele. Nagyon fura volt. Érdekes egyébként az is, hogy van olyan sziget, van a Seymour, meg a Plaza, ez például mind a kettő nagyon tetszett nekem, ahol bokori fókák élnek. A fókák kijönnek a partra, és a bokor alá bemásznak, és akkor ott pihengetnek. Ez is fura volt. Szintén érdekes volt, hogy láttam olyan szigetet, ahol vörös volt a föld, tehát ilyen vöröses volt a föld. Egyáltalán nem olyan, mint Santa Cruzban, ahol meg a középső vidékeken ilyen dzsungelszerű hangulat volt, a tengerparti részeken meg volt, ahol sárgás homok volt, meg olyan is, ahol fehér homok. Bartolomé szigetén meg végig sárgás volt a homok, meg volt, ahol pedig vulkanikus, és nem volt egyáltalán szép, de attól még a sziget maga érdekes volt. Úgyhogy a Galapagos rendkívül változatos, és ezért is tettem bele a világ legszebb szigeteiről szóló könyvembe, mert azt gondolom, hogy méltán kerül bele, de nem minden partszakasza egyformán szép, viszont mindegyik érdekes. Zanzibár viszont nekem teljesen, tehát sokkal jobb volt, mint amilyennek gondoltam volna. Tehát Zanzibáron, Kizimkazi környékén, meg jó pár területen van olyan fehér homokos rész, ami ugye a Maldívot idézi. Ami különbözik, hogy nagyobb az árapály jelenség, ugyanakkor meleg volt a tenger, fehér volt a homok, és jók a szálláshelyek is relatíve. Tehát Zanzibár tényleg nekem abszolút pozitívabb volt, mint amilyennek gondoltam. Hát ma már Zanzibárra sok magyar eljutott, mert mostanában népszerű, vagy legalábbis így a közel-keleti válság előtt népszerű volt, és érdekes is abból a szempontból, hogy innen repülőgéppel átmehetünk Tanzánia szárazföldi részére, a Gorongoro kráterbe mennek át a legtöbben, mert ez talán az egyik legérdekesebb vadrezervátum, mert hogy itt a Gorongoro kráterben egy 28 km átmérőjű területen rengeteg nagy vaddal találkozunk, és nem nagyon mennek ki a kráterből, mert hogy itt van tó is, van zöld növényzet, minden van itt. Mivel hogy sok a különböző emlős állat a zsákmány állat, emiatt az oroszlánok sem mennek ki, tehát így mindenki jól el van. Úgyhogy Zanzibár meg azért is jó, mert bőven lehet izgalmasat kirándulni. Aruba. Nagyon szeretem Arubát. Február elején hatalmas karnevált is tartanak Arubán. Venezuelától északra fekszik, a mai napig Hollandiához tartozik részben, hát már önálló ugye 1986 óta, de azért a külpolitikát meg a hadügyeket a hollandok intézik, tehát így még gyámkodnak fölötte. Aruba 30 kilométer hosszú és 6 kilométer széles, csodás hotelek vannak itt, és holland stílus, meg hollandos hanza stílusú érdekes épületek. Orient, tehát a sziget déli részén található a főváros, és itt van a Renaissance Island mesebeli kis sziget, rózsaszín flamingókkal, gyönyörű homokos partszakasszal, pálmafákkal és sok szúnyoggal. Tehát nekem volt olyan élményem, hogy tényleg azt mondtam, hogy Renaissance Island ide vagy oda, hát menekültem a szúnyogok elől, tehát a legszebb tengerparti szakasznál, meg a legszebb szigetnél is mindig van valami kis handicap, mindig így van, hogy lehet, hogy valami nagyon szép, de van egy kis baj vele, szerintem ez együtt jár ez a dolog. De hát ezzel együtt is Aruba szigete nagyon szép. A holland a hivatalos nyelv, de a legtöbben papiamentó nyelven beszélnek, ez egyfajta keverék nyelv. Aruba azt jelenti, hogy vörös arany, de manapság a nemesfém keresése az nem működik, hanem inkább a turizmus valamelyik ágazatán helyezkednek el a helybeliek, főleg Hollandiából rengetegen jönnek ide, és tipikus úti cél a turistáknak, ugye a Benelux államokból. A Guadeloupe-szigetek nekem szintén belefért a világ legszebb szigetei közé, függő hídon mehetünk át a szakadék fölött, vannak homokos tengerpartok. Itt láttam életemben először 80 centi hosszú, újnyi vékony zöld kígyót, és először azt hittem, hogy furcsa növény. De a kísérőm figyelmeztetett, hogy az érintése halálos, és hát akkor jól meg is ijedtem. De nem akarom a Guadeloupe-szigetektől elvenni a kedvüket, minden esetre azért vigyázni kell, de a dzsungelben meg lehet figyelni a piros, sárga, meg kék óriás papagájt. És az összes szín egy állaton volt. A püssállat készítők ellátogathatnának ide, ha már nem tudnak újat kitalálni. A Guadeloupe-szigetek egyik szigetrész, hogy egy keskeny fölnyelv köti össze a két szigetet, és az egyik az csapadékosabb, esősebb, de nagyon vadregényes, meg hát vannak ilyen kis kígyók is, a másik az meg tipikus üdülő paradicsom. És hogyha igazán hosszú időnk van, akkor érdemes az egyikre átmenni a másikra. A homok hófehér, rengeteg a kókuszpálma a szebbik szigeten, teljesen átlátszó a víz, és azért olyan nagyon sok turista nincs, mint mondjuk a Dominikai Köztársaságnál. Olyan romantikusak a kis öblöcskék, hogy nagyon sok francia mozifilm vízparti jelenetét régen itt forgatták. 25-30 fok az átlaghőmérséklet, és egész évben lehet a Guadeloupe-szigeteken fürödni a tengerben. A világ legszebb szigeté közé tartozott az én összeállításomban a Cook-szigetek is. A Csendes-óceánban található, Tahiti és Samoa között. James Cook híres brit hajósról kapta a nevét, aki 1777-ben fedezte fel a szigeteket, és hát valóban kellemes homokos partszakaszok, fehér homokú részek vannak itt bőven. Üzletközpontokat ugyan nem találunk, de cserébe meg gyönyörű hibiszkuszvirágok nőnek az egzotikus gyümölcsültetvények szélén, és a fővárosban van jó pár ilyen kis helyi üzlet, azok is érdekesek, tehát itt a tengerparti nyaralás, a pihenés a lényeg. Bali. Nekem belefért a világ legszebb szigetei közé Bali, de azért itt, hogy ne legyen csalódás, azért mindenképpen el kell mondanom, hogy azért, mert Balin van Nusa Dua, ahol tényleg fehér homokos partszakaszok vannak, zöldes tengerpart, pálmafából olyan sok azért nincsen, tehát azért, hogy a pálmafák a víz fölé nyúljanak, ne Balira menjenek, akkor az Maldív, meg Bora Bora, meg Hua Hine, ezek. Balira azért érdemes menni, hogyha valaki szereti ezt a fajta balinész kultúrát. Tehát önmagában, hogy strandoljunk és homokos part, hát van ilyen a Nusa Duán, de már, ha nem a legjobb szállodasorra megyünk Balin, akkor már csalódás lesz a tengerpart. A többi tengerparti szakasz az vulkanikus, és egyáltalán nem olyan szép, tehát lehet, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát akkor olcsón elmentünk Balira, de hát úristen, hát ez miért jó ez a sziget, amikor a tenger az ilyen közepesen gyönge. Hát azért, mert egyrészről vannak tényleg, van egy jó kis félsziget, a Nusa Dua környéke, ott vannak fehér homokos partszakaszok, másrészt, mert Bali arról szól, hogy megismerd azt a balinész kultúrát, amikor a hindu meg a buddhista vallás keveredik, és rengeteg gyönyörű őserdei templom van, de van olyan templom is, ahol be kell menni a vízbe, és akkor úgy lehet felkeresni a szentét. Tehát nagyon sok ilyen érdekes dolog van itt Balin, és mellette pedig a balinész kultúra, balinész tánc, az is vonza a látogatókat, meg a rizsföldek látványa. Tehát, hogyha valaki igazából szereti ezt, akkor jól fogja magát érezni. Úgyhogy nálam ez elég volt, hogy beférjen a nagyon szép szigetek közé, de Sri Lanka is befért, ahol szintén vannak homokos partok, de nem olyan jók, mint a Maldivon, viszont bőven van mit nézni. Van egy olyan templom, ahol például tényleg a régi fővárosban nagyon-nagyon érdekes dolgokat lehet látni, és nagyon szép. Lehet elefántot mosdatni, fürdetni, vannak hatalmas parkok, van egy szikla, a Szigiriya szikla, ahol meg lehet nézni, hogy milyen volt az egyik híres szingalész királynak a rezidenciája, úgyhogy Sri Lankán nem fogunk unatkozni. Szintén nálam a nagyon szép szigetek közé tartoztak a Hawaii-szigetek, hát itt ugye több sziget is van, Oahu, Maui, és sorolhatnám tovább, Big Island, de talán Maui az, ami megtestesíti azt, amit mi Hawaii-ról képzelünk, bár Waikiki Beach, meg Honolulu talán a legnépszerűbb és legnépesebb, de itt nagy felhőkarcolókat is találunk, ha nem is olyan magasakat, mint Miami-ban vagy New York-ban, de azért találunk magas építésű házakat is, meg szállodasort. Ez a legismertebb strand, de nem a legszebb. Hawaiianak vannak szép eldugott töblöcskéi, Mauin például, de Oahu szigetén is például a Paradise Beach, és ezek valóban mesébe illőek. Jamaikában az élet legszebb oldalát ismerhetjük meg, Tahitin pedig találunk olyan partszakaszt, ami valóban nagyon szép és gyönyörű vízeséseket, bár maga a Tahiti fölszigete talán egy picit csalódás lesz annak, aki azt gondolja, hogy itt minden csodálatos. Hát Tahitihoz tartoznak apró kis szigetek, és ott minden csodálatos, hogyha a fehér homok nekünk az, ami a csoda. A Bahama-szigeteken meg ne keressünk kőshonos pálmafát, mert nem nagyon vannak. Vannak azért pálmafák, ültetett pálmafák, és rózsaszínű házak a fővárosban Nassau-ba, meg nagyon klassz kis szálláshelyek. Hogyha azt nézzük, hogy hol vannak még gyönyörű szigetek, hát igazából Európában is találunk ilyet. Szardinián például van fehér homokos tengerpart, Rodoszon ott van a Lindoszi Akropolis, és jó pár meseszép kis öblöcske, de azért ezeket nem lehet összehasonlítani, vagy össze lehet hasonlítani, mert én is megcsináltam, de nem olyanok, mint mondjuk a Maldív, vagy Bora Bora, Santorin is. Hihetetlen kéksége van a tengernek, amikor a Santorini tetejéről lenézzünk, akkor azt mondjuk, hogy ez mámorítóan szép, de nem zöldes a víztükör, és vulkanikus a strand. Azért ezt tudni kell. Zakynthoszon is van egy rendkívül szép öblöcske, ahol találunk a titkos öbölben egy hajóroncsot, meg fehéres látszólag homokot. Hát ha azt megnézzük közelebbről, akkor rádöbbenünk, hogy a Navajo öböl igazából kavicsos, apró kavicsos, úgyhogy emiatt sokan azt mondják, hogy te jó ég, de cserébe meg olyan öblöcskében fürödhetünk, hogy nincsen kiárata, csak a tenger felől, tehát van ennek egyfajta romantikája. Zakynthoszon talán ez a leghíresebb, meg a teknősök is persze. A Kanári-szigetek azért nálam nem fér be a top 20-ba, de az is biztos, hogy itt is érdekes a Teide-vulkán, meg hogy létezik vérzőfa, a sárkányfa. A Rügen-szigeteken pedig engem az fogott meg, hogy milyen érdekes dolgok vannak, örökzöld növények, kicsiny faházak, és valóban a kis bunkerrendszer, meg sok minden más nagyon érdekes. A Salamon-szigetek pedig a cápa öböl miatt fér bele nálam a legérdekesebb szigetek közé. Európában visszatérve egy kicsit, Ibizában még a parti hangulat egyedi, Majorkán nagyon felhőtlenül lehet vakációzni, Cipruson a Szerelem-szigetén felkereshetjük Afrodité szikláját, Szicíliában pedig az Etnát, és hol kitör, hol meg, hogyha tél van, akkor meg akár ógolyozhatunk is a tetején. De hát nem szabad, ha már a szép szigeteknél tartunk, a világ szép szigetén jó párat még kihagyni. Ilyen összeállításba betettem én Tájföldnek a szigeteit, és itt van Phuket, Koh Samui, Koh Samet. Bár hozzáteszem, Phuket inkább érdekes. Hát van ugye a Patong Beach, ahol fehér a homok, de azért a világban számos szebb szigetet láttam már, viszont itt este a buli hangulat elvarázsolja azokat, akik szeretik az ilyet. Koh Samet kisebb sziget, és van fehér homokos része is, és itt tényleg átérezhetjük, hogy milyen a tűztánc, meg láthatjuk is. Este mindig megterítenek a homokba, és ott lehet megvacsorázni. 6 órakor elkezdődik a vacsora, érezzük a tűz melegét, a nap melege már nem perzsel minket, de azért jó az idő, rövidújúban üldögélünk, és élvezzük az életet. Koh Samui nagyobb sziget, úgyhogy ez is nagyon szép, de hát Tájföldnek rengeteg szigete van. Pipi például, ott van a híres Maya Beach, ahol a Part című filmet is felforgatták, Leonardo DiCaprio volt a főszereplő, és nagyon sokan emiatt oda utaztak. Időről időre hol lezárják, hol megnyitják ezt a híres öblöt a Pipi szigeten, és amikor megnyitják, akkor is azért azzal kell számolni, hogy ha nem kora reggel érkezünk ide, akkor még várakozni is kell, hogy egyáltalán a hajó ki tudjon kötni, mert most csak annyi turista lehet itt, ahány hajóhely van, a többinek várakoznia kell, amíg valaki el nem megy. Nagyon népszerűek lettek a szigetek, a Tájföld szigetei, és Pipire is sokan jönnek. De egyébként általában a dél-kínai tengeren rengeteg olyan sziget van, ahol álomba illő a tengerpart. Amikor itt forgattam filmet még a 90-es évek elején, 94-ben Ágoston Gáborral, akkor elmentünk egy olyan területre, ahol 2 szigetet egy gyönyörű kis homokcsík, fehér színű homokcsík kötött össze, és a homokcsíkon volt vagy 25-30 pálma. Tehát egy ilyen pálma híd kötötte össze a szigeteket, tényleg mesébe illő volt. Gyönyörűek ezek a szigetek. De hát azt gondolom, hogy nincs ilyen szép szigetekből. Hogyha elmegy valaki akár Capri szigetére, akkor méltán mondhatja, hogy ugyan már miért maradt ki a világ legszebb szigete egy című könyvemből. Hát sokkal több olyan szép sziget van, amelyik kimaradt, mint amelyik bekerült, de minden ilyen lista szubjektív. Nekem is valahogy dönteni kellett, bár Capri is hihetetlenül szép, főleg azért, mert eleve jól néznek ki azok az olasz szigetek, meg azok az olasz tengerparti szakaszok, Positano, Amalfi például, vagy Cinque Terre, ahol nagyon meredek hegyoldalba építkeztek, és hát a tengerről is látni ezeket a házakat, elképesztő, hogy de jó, hogy építettek föl oda házakat, hogy laknak ott, hogy élnek ott, ha meg fölülről nézzük, akkor meg az érdekes, hogy lent van egy kis öblöcske, a tündéri kis öblöcskében áldogálnak a hajók, körülötte kávézók, és fölötte pedig házak sokasága, a klasszikus kis mediterrán házak sokasága, ez rendkívül idilli látványt nyújt. De bárhova is megyünk, lehet, hogy gicsesnek tűnik, én nagyon szeretem a naplementéket nézegetni. Igazából a napfelkeltéket is szeretném, hogyha egyébként felkelnék, tudom, 5 órakor, 6 órakor. Vannak napfelkeltés képeim is, de amikor egyszer elmentem forgatni még az egyik szigetre, akkor mindig azt csináltam, hogy tényleg napfelkelt előtt fejezzük be, és inkább felkeltem viszonylag korábban reggeli, és akkor utána végig nyomtuk az egész napot, készítettük a filmet, de arra ügyeltem, hogy nem tudom, 17:30-ra végezzünk, hogy leülhessek körülbelül egy olyan 20 percet, és akkor nézhessem a naplementét. Az elsőt persze fel is vettük, ugye, mert dolgozni mindig kell, de utána már csak nézegettem, és elképesztő, amikor lenyugszik a nap, és közben csillog a türkiz víztükrön az utolsó pár sugár. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kiss Robert Richárdot hallották. A múlt héten utazgattunk húsvét kapcsán, gondolom most meg önök utazgatnak, vagy hallgatják a műsort. Nem gondoltam, hogy mindig feltétlenül húsvétkor húsvétről kellene, hogy szóljon a műsor. Ezúttal a világ legszebb szigeteire vittem el önöket ezen a húsvéton. Ünnepeljenek továbbra is jól, hiszen most jön csak húsvét vasárnap, meg húsvét hétfőn. Van olyan ismerősöm, aki nem szereti a locsolást, én tartom ezt a hagyományt, és megyek majd Fülöppel fiammal locsolkodni, úgyhogy aki szereti, annak jó locsolást, vagy jó sok locsolót kívánok, és kellemes húsvéti ünnepeket valamennyiüknek. Búcsúzik a műsorvezető, Kiss Robert Richárd.